Magasztaljuk az örökkévaló Istent, és ajánljuk önmagunkat az ő szent szövetségébe ma is, a 431. dicséret eléneklésével fennállva, a 431. énekkel készítsük a szívünket a mai Isten tiszteleten. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Foglalva készüljünk a keresség sákramentumának kiszolgáltatására a 329. dicséret második verse eléneklésével. A 329. ének második versét énekeljük, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Kedves gyülekezet, mielőtt az Úr Jézus Krisztus visszatért az Atya jobbjára, tanítványaihoz lépett és e szavakkal adta parancsba a keresség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, gyermeketek, Isten szövetségébe való fogadása alkalmával a mai Zsoltárból hallgassatok meg két verset, a 112. Zsoltár első és második versét. Dicsérjétek az Urat, boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban, utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves nagyszülők, rokonok, kedves gyülekezet! Talán az első sóhaj ezen az Isten tiszteleten, az Istenhez való fordulás után az a szívünkben, de jó lenne ennek a picin leánykának bebiztosítani az életét, ahogy az idősebbek szokták mondani, legalább 18 éves koráig. De aki bölcsebb és mélyebben tervez, azt mondja, ha lehet még tovább. Tovább, végig, az élete végéig, sokáig, sokáig egy olyan biztosítást kötne a számára, amit nem lehet felbontani, nem lehet jogot teremteni arra, hogy megbontsák, hanem megmarad. Hiszen annyira vártátok őt, és kaptátok ajándékul Istentől. És most, amikor itt álltok a gyülekezettel körbevéve az Isten színe előtt gyermeketekkel, akkor az Isten meg azt üzeni, hogy igen, bármennyire is kétséges a jövendő emberi megítélés szerint lehet. Pontosan így lehet biztosítást kötni, és pontosan így lehet biztosítást kötni egy életre, ahogyan a keresztjének, ahogyan a hívők, a Krisztus követők csinálják. Az Úr szövetségébe való betakozódás első állomása a keresztelés, a keresség. Azok a percek, pillanatok, amelyek most bekövetkeznek majd ünnepélyesen. Amikor Isten befogadja azt, akit felajánlunk neki, és a Krisztus megváltó erejében részesíti, és Isten maga is felajánlja a váltságot kisgyermeketeknek. A biztosítás tehát emberi megfogalmazásban megköttetik, és ez a biztosítás, bármit mondjon a világ, és bárhogyan érezzetek olykor, többet ér, mint egy ház, mint egy autó vagy a vagyon, még az általánosan megítélt egészségnél is többet ér, mert ez a biztosítás Isten alapú garantált biztosítás. Csak egy dolog marad hátra, művelni kell, ápolni kell. Az Isten köti veletek, az Isten köti gyermeketekért az ő szövetségében, és tulajdonképpen a Biblia tanítása szerint ebbe a biztosításban mindent Isten ad bele. Az alapot, az alaptőkét, a kereszt áldozatát, a feltámadást. Ő adja a hozamot, és ő adja a havi, napi gondoskodásában azt, amit nekünk kellene befizetnünk. Nektek tehát az elfogadás az első feladatotok, az elfogadása ennek a biztosításnak, ennek a szövetség kötésnek. Hitet kell tennetek amellett, hogy akarjátok, és néhány perc múlva egyházunk keresztjén, egyházunk rendje szerint ezt minden bizonnyal hallható szóban meg is fogjátok tenni. Aztán meg a következő lépés, hogyha megköttetett ez a garancia, az Úr Jézus Krisztus részéről gyermeketek számára, akkor az elfogadás mellett ezt gyakorolni kell. Isten félelemben kell gyakorolni. Erről szól a nektek felolvasott Zsoltár. Isten félelemben boldogan lehet élni. És ezzel egy olyan légkört kell teremtenetek a gyermeketek számára, amelyben ő is fogja érezni, vagy már is érezheti, hogy jó az Úrral együtt lenni. Hogy nem különleges dolog, ahogy a mai fiúk, lányok mondanák, nem cikis dolog az Isten félelmében élni. Olyan légkört kell teremtenetek családi otthonotokban, amely a fizikai biztonság mellett lelki biztonságot jelent, amelyikben azt fogja látni, majd amikor szaladgál néhány hónap múlva, és ahogyan növekszik, az apám, az anyám, a körbevevő családtagok viselkedésén, leolvashatja jó hitben élni, jó megkeresztelt református keresztjénnek, megváltottnak lenni. Kedves család, kedves gyülekezet, nagyon szép üzenet ezen a szép téli vasárnapon, ez ma mindannyiunknak, nem csak nektek az örvendező családtagoknak, hanem minden résztvevőnek az Isten tiszteleten, az Isten szövetségében megmaradni, azt megerősíteni és ebben élni szeretteinkkel és lelki hittestvéreinkkel együtt. Szép, felülmúlhatatlan biztosíték, nem azért, mert mi ajánljuk, mert mi prédikáljuk, hanem azért, és csak is azért, mert az Isten ajándéka ez. Ne hagyjátok sérülni, ápoljátok, szeressétek az Urat, általa is benne a gyermeketeket is. Amen. azzal a szent elhatározással és szándékkal jöttetek ide a gyülekezetbe, hogy felajánljátok valóban kisgyermeketeket Isten szövetségébe, és ő befogadja azt ígérete szerint. Ezért egyházunk állandó gyakorlata szerint két kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval válaszoljatok, amit a gyülekezet fennállva hallgat meg. Azt kérdezem tőletek először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, a Fiú, a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadjuk? Isten áldja meg a ti elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Isten, aki hallotta fogadásotokat, áldjon meg benneteket, adjon testi és lelki javakat ahhoz, hogy most tett fogadalmatokat maradéktalanul be tudjátok teljesíteni. Tegyünk most vallást a mi hitünkről, együtt a gyülekezet közösségével, fennhangon az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Isten, annyi mindent elhiszünk ebben a világban, a gyermekünk nevelése kapcsán is, köszönjük, hogy kitisztított gondolatainkat, és elénk adod azt, ami hitre érdemes és hitre való. Köszönjük ezt a gyermeket, az ő fogantatását, születését, világra jövetelét, az ő már eltöltött földi napjait, és azért imádkozunk, hogy áld meg azt a közeget, azt a teret, ahol ő növekszik, azokat az embereket, akik naponta látják, akik időnként láthatják, és felelősséget vállalnak az ő te neved dicsőségére való felnevelésében. Köszönjük, Atyánk, hogy kezedből vehettük az ő életét, és boldogan iktatjuk őt az Anya Szent Egyház, az egyetemes Anya Szent Egyház Szent Szövetségébe. Így fogadj el bennünket, és így add gazdag áldásodat mindazokra, akik itt vannak most ő körülötte. Amen. Liliana, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek ereje áldja és szentelje meg ezt a kisgyermeket, hogy felnevelhessétek mindannyiunk örömére és a Szent Háromság Isten nagy dicsőségére. Amen. Folytassuk Isten tiszteletünket leülve énekszóval, a 167. dicséretet keressük és énekeljük mind a három versét. A 167. ének jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Isten igéje szól hozzánk, testvérek, ezért olvasom azt, úgy, ahogy megiratott számunkra a mai napi ószövetségi ige szakaszból, Mózes 4. könyve 2. részének a válogatott verseiből. Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Izrael fiai mindnyájan a maguk hadi jelvények körül táborozzanak nagy családjaik jelvényeivel ellátva, a kijelentés sátrától távolabbra körös körül táborozzanak. Keletre napkelet felől legyen Júda táborának hadi jelvénye a csapatok között, Júda fiainak a fejedelme Nachson és Aminádáv fia. Délfelől legyen Rúben táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Utánuk induljon a kijelentés sátra majd, a léviták tábora a táborok között. Ahogyan táboroznak, úgy induljanak meg, mindegyik a maga helyén, hadi jelvényeikkel együtt. Nyugat felől legyen Efraim táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Észak felől legyen Dán táborának a hadi jelvénye a csapatok között. Ennyien voltak, és így írja le Mózes, akiket számba vettek Izrael fiainak a nagy családjaiból. Összesen 603.550-en voltak a táborban számba vettek seregei, de a lévitákat nem vették számba Izrael fiai között, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Így cselekedtek tehát Izrael fiai, pontosan úgy táboroztak hadi jelvényeik mellett, és úgy indultak el mindnyájan nemzetségenként és nagy családonként, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek. Isten szent lelke áldja meg az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását, ezért imádkozunk most. Valóban szent lelkedért könyörgünk, atyánk, hogy megértsük a régen megírott igéket, amelyeket a próféták és követeid, apostolaid által hagytál nekünk. Segíts abban, hogy megbecsüljük most az élő szóban felolvasott, prédikálandó igét és annak üzenetét, hogy helye legyen az életünkben és értelmünkben, hogy világosan lássunk az egyre borongósabb világban. Köszönjük, hogy megtartottál bennünket, és ide vezettél bennünket erre az Isten tiszteleti órára, hogy hódoljunk neked, hogy dicséretet énekeljünk, hogy kiadjuk szívünk titkait, elmondjuk vágyainkat, és elkérjük a te segítségedet. Mindefölött bűnvallást teszünk gyengeségeinkről, és esendőségünkről, kérünk Jézus Krisztus érdeméért, ő általa tekints most ránk, és szólíts meg igéddel bennünket. Amen. Isten igének a hallgatására készülve énekeljük a kivetített éneknek csak az első versét. Itt vagyok most, jó Uram, tehát csak az első verset. Istennek az a szent igé, amelyet felolvasok, és szent lelke ereje által az ő üzenetét hirdetem, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben található megírva, a mai napi új szövetségi igében, a 14. rész 21. versétől a rész végéig. Miután hirdették az evangéliumot ebben a városban, Derbében, és sokakat tanítvánnyá tettek, visszatértek Lisztrába, Ikóniumba és Antiókiába. Erősítették a tanítványok lelkét, és bátorították őket, hogy maradjanak meg a hitben, mivel sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten országába. Miután pedig gyülekezetenként előjárókat választottak, bőtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek. Azután Pizidián áthaladva eljutottak Pamfiliába, hirdették az igét Pergében, és lementek Attáliába. Innen Antiókiába hajóztak, ahonnan az Isten kegyelmébe ajánlva indították el őket a most elvégzett munkára. Amikor megérkeztek Antiókiába, összehívták a gyülekezetet, és elbeszélték, milyen nagy dolgot tett velük az Isten, és hogy kaput nyitott a pogányoknak a hitre. Aztán elég sok időt töltöttek ott a tanítványokkal. Amen. Kedves testvérek, hajlamosak vagyunk arra, hogy az első keresztény nemzedék életét, az akkori kialakulóban levő gyülekezetek életét, az egyház mozgását, kialakult életrendjét idealizáljuk. És azt mondjuk, hogy valóban tökéletes és nagyon pontos, szép korszaka volt az Isten népének. Meg is van rá az okunk. Megvan rá az okunk, hogy ezt tartsuk, hiszen az egyház Isten szent lelke általi előhívásának a pillanatai csodálatosak voltak. Több ezres tömeg hallgatja a halásztanítványt, Pétert Jeruzsálemben, maga se hiszi, hogy az ő szavára figyelnek szájtátva az emberek, és a prédikálás végén kitör a nagy tömegből a kérdés, felteszik a kérdést, persze rendezetten, mit cselekedjünk hát, hogy elnyerjük az örök életet, a kegyelmet. És azt is jól tudjuk, hogy 3000 lélek ott akkor megtérve, megkeresztelkedve, Krisztus megváltott gyermekeként távozik a nagy jeruzsálemi tömegből. Megvan az okunk arra, hogy rózsaszínnek lássuk az első keresztjének korszakát, mert az első gyülekezet körülírása is szívmelengetően szép. Az az összetartozás, az a hitgyakorlás, az egymásra való figyelés, a gyülekezeti közösség adta öröm, amit összefoglalóan ugyanez a könyv a második rész 42. versében így emleget, hogy kitartóan részt vettek a gyülekezet tagjai az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban, feljogosít arra, hogy dicsérjük ezt a korszakot. És ezen a nyomvonalon haladva elismerő, vágyakozó érzésünk csak fokozódik, ha ilyeneket mondunk, nyílnak a városok, a nagy világvárosok az evangélium előtt, sorra alakulnak a gyülekezetek, nem számít, hogy milyen ruházatú apostolok jelennek meg a városban, mennek a zsinagógákba, hirdetik Krisztust, és az emberi szívek nyílnak, és hihetetlen dolog, de teljesül Istennek a vágya, Jézus Krisztusnak a hagyatéka, kegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Csodák sorozata, keresztényeket üldöző Sault az Isten megfordítja, mint ahogyan mi egy sakbábút megfordítunk könnyed mozdulattal a saktáblán, és az üldözőből a leghűségesebb, legkiválóbb, legenergikusabb, legbölcsebb, legfilozófikusabb apostol lesz Pál személyében. Az apostolok szóbeli prédikálását a Márk evangélium a 16. részében leírtak szerint jelek és csodák követik, gyógyulnak az emberek, lábra állnak a sánták, látnak a vakok, erő árad ki belőlük. Csoda láttán a pogányok Istenként kezdi tisztelni az apostolokat, akik ettől megriadnak, mert hát ilyen az emberi lelkesedés, lát egy csodát, és mindjárt adja pénzét, áldozatát, aztán másnap pedig az ellenkezőjére fordul. Átlépik a kontinens határait, Európa első keresztény gyülekezete megalakul Antiókiában, Egy szóval nem is folytatom tovább, ideális a kor, valóban említése méltó az első keresztjének nemzedéke, az az egyházi élet, az a szeretet légkör, ami egy-egy gyülekezetben uralkodik. Hajlamosak lennénk arra is, hogy azt mondjuk, hogy aki keresztjén lesz, aki hívő lesz, az jó jár. Mert egy védelmi zónába lép be az élete, és ebbe a védelmi zónában haladva azért megéri élni. Ha ekkora védelmet élveznek a keresztjének, ha az Isten valóban ekkora csodákat tud a keresztjének által és a keresztjének között tenni, ha valóban ki lehet szorítani a gyűlölséget, a bűnt, a nyomorúságot a keresztény közösségből, a gyülekezetből, és ebbe a védelmi zónába lép bele az, aki megtér és hisz, akkor gyerünk. De a figyelmes bibliaolvasó mellém csatlakozik, amikor az elmúlt egy-két hét napi igét olvastuk az apostolok cselekedetei alapján, akkor az ige olvasási, bibliaolvasási élményünkből felfedezhetünk valami mást is. És közösen mondhatjuk, hogy álljon meg a menet. Hát ne feledkezzünk meg arról a mérhetetlen küzdelemről, arról az óriási szenvedésről, amely először csak kívülről, aztán majd az egyházban belülről is lángra kap. És elterjed. Ahogy terjed a jó, úgy terjed a rossz. Ahogy virágzanak a gyülekezetek, úgy pusztulnak is, ilyen-olyan alapon. Szinte egyetlen hely sincs a felolvasott, felolvasandó apostolok cselekedeteiben rögzített gyülekezetek közül, amelyikben az áldott és felemelő pillanatok után ne jönnének a komplikációk, a jól sikerült műtéteket követően, a megújult lelkek tömegeit követően. Sorozatosan azt olvastuk a napi igékben, hogy ahogy megélett egy gyülekezet, ahogy megtértek embertömegek, vagy ott a városban, vagy az előkelők, vagy a hitványa közösségéből, néhányan felütötték a fejüket az agyalgásukkal, és megosztották a gyülekezetet. Kétséget kezdtek támasztani az emberi szívekben. Olyanról is olvasunk nem is egy helyen, hogy ott a városban nem volt ellenzője a hitnek, de a másik városban, ahonnan érkeztek az apostolok, jött néhány ember, és felbújtotta a megtérő várost, és megpróbálta szétszakítani, szétoszlatni a gyülekezetet. Így történik az, hogy Pál apostolt, az egyik helyen még Istenként tisztelt Pál apostolt, a másik helyen meg akarják ölni, és egy kosárba elrejtve menekítik a városfalon éjszaka leeresztve, hogy megmentsék az életét. Így van az, hogy a küzdelmek sorában kétszer is írja a Biblia egymás után elég nagy sűrűséggel, hogy Pál apostolt csak nem halálra kövezték. A gyülekezet és a tanítványi közösség körbeállása lehel bele életet. És gombamódra nőnek az akadályok, a keresztény életűeknek az üldözésével, odáig menően, amit már történelemből is tanítunk és tanulnak, hogy jön a császári rendelet, amelyik kimondja, hogy ölni kell, pusztítani kell, kipusztítani kell azokat, akik ennek a Jézusnak a tanítását elfogadják. Tehát összefoglalva ezeket a bevezető gondolatokat, kedves testvérek, jól kell látni az egyház kezdeti történetét, amelyben ott van, igenis ott van az erőt adó, biztató, elvitathatatlan, tiszta közösségi és egyéni keresztény élet, de ott van a küzdelem is. Küzdelem. Ezért van az, hogy szükség volt Pálnak és Barnabásnak alapigény szerint a szolgálat végzése közben, a szolgálat végzés során egy biztos pontra. Egyrészt azért, mert valóságosan fizikai nyugalomra volt szükségük. Volt egy elfáradási időszak. Volt egy időszak, amikor jól esett nekik fizikailag kiszakadni az üldöztetésből. Nem menekülni, nem szaladni, és nem a megkövezés sebeit hordozni magukon, hanem védelmet jelentett számukra a hely. A közösség, a gyülekezet, amely megvédte őket Antiókiában az emberi indulatoktól. Más oldalról szükségük volt lelkileg feltöltekezésre, hogy lehiggadjanak a sikerek, az eredmények vagy a bántásoktól, hogy megbékélést szerezzenek maguknak, mielőtt tovább mennének, és tovább folytatnák a munkájukat. És harmadszor, értelmi, szellemi vonatkozásban is kellett a nyugalom, kellett az az állomás az életükben, ahol újra gondolhatják, ahol az Isten engedélyével, az Isten jelenlétébe számba vehetik, megéri ez az apostolság. És ha megéri, és újra lendületet vesznek, akkor milyen gondolkodás menetben, milyen stratégiával, milyen útvonalon, milyen anyagi bázissal, milyen felszereltezéssel vigyék tovább a Jézusról szóló igéket. Hát Pál és Barnabás számára nem titok, világos Antiókia gyülekezete adta ezt a biztonságot. A kioldódást, a számadást, a feltöltekezést, a pihenést és a megtisztulást. És most helyettesítsük be magunkat Pál és Barnabás helyére. A sok jó dolog, ami az életünkben van, a méltatlanul elfelejtett isteni áldások, a napról napra megtapasztalható kegyelem mellett mi mindannyian küzdelemből jöttünk. A velünk és bennünk élő hittel együtt egy nagy küzdőtér a jelenlegi világ. Vannak, akik a megélhetés zakatoló, szűnni nem akaró küzdőteréből jöttek el, biztos a megélhetés, de akkora fáradtságot igényel, akkora stresszt okoz az életünkbe, hogy szeretnénk kiszabadulni. Van, aki közülünk az aggodalmaskodás szintjéről jött, amikor a megélhetése gondol. Akinek sehogy nem akar egyenesbe jönni a megélhetése. Nem talál munkát, vagy nem talál megfelelő munkát, olyat, amilyet szeretne. Ne becsüljük le azokat a testvéreket, akik az időjárás változékonyságában szenvednek a vérnyomásukkal, vagy más testi bajok jönnek elő tünetszerűen az időjárás ingadozása közben. Jövünk küzdőtérről, jövünk mindannyian, a gyermekneveléseink nagy-nagy felelőssége küzdőteréről, diktál a világ, azt se tudjuk, hogy hogyan tereljük a gyermekeinket, hogy melyik lenne a biztonságos irány, a ránk bizottak, az unokák, a szeretteink, azt talán tudjuk, hogy hova kellene terelnünk őket, de azt már kevésbé tudjuk, hogy hogyan. Küzdőtért, küzdőteret jelent az emberi szálak, kapcsolatok rendszere. Az embert emberrel összekötő szavak, érzések, indulatok, mennyire érzékenyek vagyunk, mennyire nagy rombolás jelenthet egy felkapott szó az életünkben, egy indulatos felelet egy józanul feltett kérdésre. Küzdőtérré vált az élet, a mások nyüge baja, amikor akarjuk, nem akarjuk, valakinek a bánata, valakinek a szorongása a mi vállunkra került, a mi nyakunkban van, és lehúzza az életünket. Azt is mondhatom, hogy mintha együtt jöttünk volna. Mindannyian együtt jöttünk volna az Isten tiszteletre Pállal és Barnabással, mintha együtt érkeztünk volna meg Antiókiába, ők hoztak lelkisérüléseket, élményeket, a testükön még bizonyos sebek is vannak, hiszen Pál apostol többször megkövezik, különös sietséggel jöttünk, különös ziláltsággal érkeztünk, és bennünk van a tovább menetel miatti aggodalom is. A jó hír azonban az aggodalom fölött az evangélium az, hogy Pálnak és Barnabásnak van egy bázisa. Van egy bázispont az őt elbocsátó gyülekezet személyében, ahová vissza lehet menni, ahová jó visszamenni. A bázispont, aminek a kihagyása az esélytelen és terméketlen tovább haladást jelenteni. Az Isten igéjének mélységes, tiszta légterében lehetnek ugyanis, testvérekkel közösségben. Talán ott is van egy síró gyermek, és ők is örülnek, hogy van. Talán ott is vannak fiatalok, talán biztos, hogy vannak munkanélküliek és munkát végzők. Vannak tanultabbak és kevésbé tanultak. De nem ez számít, hanem az számít, hogy Pál és Barnabás egy olyan légtérbe, egy olyan erőtérbe megy vissza Antiókiába, ahol csak gyógyulni lehet. Ahol a testvéri közösség, az Isten igéje gyógyít, a tekintetekben, a prédikálásban, a kézfogásban, az együtt megírt, megfogalmazott, együtt dallamot szerzett dicséretekben ott a kezdeti időszakban. a bázis lényege Isten jelenlétében vannak. Kedves testvérek, nagyon leegyszerűsítve a mai üzenetet, ez a bázis, ez az Antiókia, nekünk, Ramocsaházi keresztjéneknek az Isten tisztelet, az egyház, a gyülekezet adta lehetőség. És mivel a mi életünk java része is a világban zajlik, nem a templomban éljük az életünket, és nem egy védelmi zónában van az életünk attól és amiatt, mert keresztjének vagyunk, hanem a világ összes ütése, csábítása, nyilazása, fájdalma, kihívása az életünknek a része, ezért következmény nélkül nem mulasztható el a bázison megjelenni és átélni azt, amit az Isten tisztelet kínál az Úr jelenléte miatt. Arra akarok kiukadni az Isten üzenete alapján, hogy sokkal többre kell becsülni, és sokkal nagyobb rangra kell emelni, és elhalaszthatatlanná kell tenni az Úrral való találkozásoknak az alkalmát. Antiókia az élet Pál és Barnabás számára. Antiókia az a pont, ahol megnyugodhatnak, ahol kitálalhatnak, ahol feltöltekezhetnek. Kiinduló pont és visszatalálási pont. Egy szent körforgás abban a missziói útban, abban a nagy vállalkozásban, amit az első keresztjének nagy apostola, apostolai Pál és Barnabás tettek. Ők, akik megerősödnek ott a gyülekezetben, a Krisztus váltság tudatában. Nekik sem volt sok újra hallani a bizonyságtételt, nekik sem volt újra sok elmondani ugyanazt. Hát ugyanazt mondták, a megtérést, az emberek megújulását, harmadszor, ötödször és 12-szer mondták el, hogy hogyan gyógyultak meg a betegek. Egy darabig érdekes ez, aztán kevésbé érdekfeszítő, de mégis tartalmas. Antiókia, Pál és Barnabás számára az az óra, az a hely, az a hét, sőt, az a hosszabb időszak, mert azt írja Lukács evangélista, ahol bátorságot és lendületet nyernek az Istentől. Hát, nagyon egyszerűen és plasztikusan fogalmazva, kedves testvérek, ne kísérletezzetek, hogy megy az élet enélkül is. Hát persze, hogy megy. Ki ne tudna élni templomba járás nélkül, ki ne tudna élni Isten tiszteletre való menetel nélkül, eltelik az élet. Elmegy az élet anélkül is, de nem az történik benne, és nem az történik vele, mármint az életet élő emberrel, aminek lehetne, és aminek kellene történnie. Tartsátok nagyra tehát a találkozásokat az Úrral és egymással ezen az egyszerű helyen. Tartsátok nagyra egészen pontosan a vasárnap 11 órától és délután 3-kor kezdődő Isten tiszteleteket, a reggeli állítatokat, a Biblia köröket, ő érte és ő általa. Éljetek vele, és ne éljetek vissza az Isten adta nagy lehetőséggel, mert győztes és egyensúlyos életetek akkor lehet, ha ez a bázispont Antiókia, az Isten tisztelet tisztán van tartva a szívünkben. Az Ószövetségben egy szép menetrendről olvastunk, arról, amikor Izrael megindul egy nagy útra, és az örökké való Isten kiadja az utasítást, a szent sátornak középen kell lennie. Mindenki jöhet, a különböző nagy családok, törzsek, észak, dél, nyugat és kelet irányban elhelyezve, családi jelvényeikkel ellátva, követik, kísérik, vagy éppen előtte mennek a szent sátornak. Nagyon szépen összetalálkozik a két üzenet, Antiókiának, az Isten tiszteletnek a lényege, és az ószövetségi vándorló népnek a menetrendje, középen a sátor, középen a vasárnap, középen az Isten tisztelet, a nyugalom, a megbékélés embertársammal és Istennel, és aztán jöhetnek a küzdelmek, amiket nem lehet elkerülni. Amen. Thank you. nekünk jól esik elrejtőzni az emberek elől, jól esik eltitkolni dolgokat, elrejteni információkat, lelki sebeinket és örömeinket, mert félünk sokszor egymástól is. De olyan jól esik kitárulkozni előtted, aki nem élsz vissza az információval, az őszinteségünkkel, olyan jó feltárni a személyes életünknek, a családunknak minden gondját, a gyülekezetünknek minden fájdalmát, sérülését, és olyan jó hálát adni mindazért, amiben gyönyörködhetünk. Köszönjük, hogy van gyülekezetünk, és hogy ez a miénk, hogy ide vagyunk beegyezve, ami azt jelenti, hogy a nagy örökké valóságnak, a mennyei nagy gyülekezetnek az előnépe lehetünk. Hálát adunk azért, az örömért, hogy ma egy újabb gyermektaggal gyarapodott a te néped itt Ramocsházán. Áld meg az ő életét, és tedd mintául számunkra. Kérünk, mennyei atyánk, hogy segíts, ne csak Isten tiszteletet tartani, ne csak harangozni, prédikálni, éneket vezetni vagy tanítani, ne csak helyet foglalni egy-egy széken az Isten tisztelet keretében, hanem élő kővé lenni abban az épületben, amit úgy hívunk, hogy gyülekezet. Kérünk, segíts ebben, és tisztogasd az életünket kedved szerint, bátorítsd meg azokat, akik elcsüggettek, vigasztald azokat, akik szomorkodnak, akár gyász, akár más élethelyzet miatt. Lendítsd a fiatalokat jó irányba, hogy fiatalos éveik, lendületeik és energiáik azok egymás építésére és dicsőségedre legyenek. Légy velünk, atyánk, és növeld a bizalmunkat, a hitünket, hogy el ne engedjük egymás kezét, sem itt a gyülekezetben, sem a családban, és sem a társadalomban. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Termünknek megfelelően ma délután a Nyíregyházán levő kontraszt kiállítást megyünk megtekinteni. 2 órakor gyülekezünk itt a szokásos helyen, a gyülekezeti háznál, a parkolóban, és autókkal fogunk menni. Van még néhány üres szabad helyünk, ha valaki nem jelentkezett és mégis velünk tartana, azt szeretettel buzdítjuk, aki pedig jelentkezett, az erősítse meg a szándékát a mai napon, és legyen itt 2 órakor. Ez a kiállítás sokat ad, sokat ígér, tehát érdemes becsatlakozni, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk lelki életét, gondolkodását erősítheti és tisztogathatja. Így tehát a délutáni Isten tiszteletet ebben a keretben, ezen a helyen nem tartjuk meg. Csütörtökön 10 órára várjuk kismamakörre a kisgyermekes anyukákat és a várandósokat, 5 órára pedig Biblia órára gyülekezett tagjait, szombaton ifjúságira, fiatalokat és szokásos alkalmainkra is a gyülekezet minden tagját. Református Tiszántúl című újságot lehet még rendelni, az éves előfizetési díja 1200 forint. Az Úr legyen mindannyiunknak őriző pásztora. 462. énekkel zárjuk Isten tiszteletünket. 462. ének csak vezes Uram végig, és fog kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem. az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold, az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet, megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Amen. Amen.